Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 11 perckor nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát nem csak idehozza nálunk, hanem azért Brüsszelben, az Európai Unió fővárosában is zajlik a politikai élet. Ugyebár mind Magyarország, mind pedig Románia európai biztos jelöltjét megakadályozta további elmenetelében az Európai Bizottság jogi szakbizottsága. Így mind a két országnak új jelölteket kellett nevesíteniük. Hogy mennyire jutott el ennek a híre Brüsszelbe, arról beszélgetünk többek között mai jeles vendégünkkel, Winkler Gyula, európai parlamenti képviselővel, akit tisztelettel köszöntök a mai napra kész műsorban. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok én is, köszönöm szépen a meghívást, és nagy tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat.
Nos, azt is ki kell jelentenem és megerősítenem, hogy élőben vagyunk, tehát a tisztelt hallgatók is bekapcsolódhatnak a mai beszélgetésbe, hogyha a műsor ideje alatt kérdéseket vagy véleményeket intéznek a meghívóthoz, használva az elérhetőségeket, amelyek a következőek: telefonszámunk a 0265 22 20 22-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasárhelyiradio.ro. Nos, tisztelt képviselő úr, a magyar jelöltet azt már korábbról ismerték, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este jelentette be, hogy Várhelyi Olivér nagykövetet nevesítik Trocsányi László helyébe, aki nem ment át a rostán. Ugyanígy járt a Románia jelöltje is, Rovana Plumb, aki helyett tegnap a Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottsága Dánika Szociáldemokrata Európai Parlamenti jelöltet nevesítette, és mivel hogy a miniszterelnök asszony azt állította, hogy személyesen beszélt a leendő európai bizottsági elnökkel, Ursula von der Leyennel, így tartalékként Gabriela Csot európai ügyekért felelős külügyi államtitkárt is javasolják a tisztségre. Elérkezette e két jelöltről, illetve hát a magyar jelölt az már korábban tudva levő volt, hogy ki az, a híre Brüsszelbe, és milyen a fogadtatás az érintettek körében, és önök is hogyan viszonyulnak ezen új jelölésekhez?
Nem csak a hírük érkezett el, hanem ők maguk is itt vannak Brüsszelben, legalábbis az előbb említett három lehetséges jelölt közül kettő egészen biztosan itt van. Várhelyi Olivér nagykövet úrral épp ezelőtt, nem tudom, 11 vagy 12 perccel találkoztam itt az Európai Parlament épületében. Sietett egy találkozóra Dan Nika, a PSD, most azt mondom, hogy a PSD egyik lehetséges jelöltje, hiszen hogyha már azt látjuk, hogy a nagyobbik kormányzó párt, vagy a kormányzó párt, nem is tudom, hogy minek nevezzem, most van-e még kormánykoalíció, vagy nincs Bukarestben, ezt is egyesek egyféleképpen látják, másképpen meg, mások pedig másképpen. Viszont ha már a szociáldemokrata pártnak a politikai bűrója nevesíti a jelölteket, és nem pedig a kormány, ahogy ez helyes lenne, akkor azt mondom, hogy a PSD jelöltjei közül legalább az egyik itt van, hiszen Dan Nika, ő is európai parlamenti képviselő. A Gabriela Csot asszony, aki amúgy kolozsvári, és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományi Egyetemnek az egyik előadója és doktori vezetője, őt nem láttam, nem tudom, ha itt van-e Brüsszelben vagy nem, azt sem értjük egészen pontosan, hogy most akkor ki a jelölt, és ki fog szóba állni, vagy kit fog meghallgatni az Európai Parlament jogi bizottsága. Tudni illik, itt a két jelölt elutasításának következményeképpen kezdődik újra a procedúra az új jelöltekkel. Ez azt jelenti, hogy elsősorban ők a dokumentációs feltételeknek kell eleget tegyenek, le kell tegyék a vagyonnyilatkozatokat, és az mi, utána pedig a jogi bizottság meghallgatása és az ottani elfogadás feltétele annak, hogy az Európai Parlament szakbizottságai meghallgassák a két jelöltet. Nyilván, hogy itt az eredeti jelölések esetében tegnap kellett volna sor kerüljön, hát Tócsányi EP képviselő úr meghallgatására az Európai Parlamentnek a külügyi bizottságában, illetve ma kellett volna Rovana Plumbot meghallgassa az Európai Parlament szakbizottsága, amely a szállítás ügyel is foglalkozik. Erre a két meghallgatásra nem került sor. Na most azt kell még tudni mindehhez, hogy egyrészt két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy ezeknek a meghallgatásoknak a folyamata most tulajdonképpen javában zajlik. Hétfőn kezdődött meg ez a folyamat, és jövő héten kedden fog lezárulni. 26 jelöltet kell meghallgasson az Európai Parlament, illetve a parlament szakbizottságai a 26 jelöltet hallgatják meg. Minden bizonnyal sokan tudják már a Marosvásárhelyi rádió hallgatói közül, hogy egy személlyel kisebb lesz az Európai Bizottság, ha minden igaz, mert egy tagállammal kevesebb tagállama kellene, hogy legyen, megint azt mondom, ha minden igaz, az Európai Uniónak november 1-től a Szigetország vagy Britannia kilépésével. Tehát itt a folyamatnak a kellős közepén vagyunk, az, hogy Romániával és Magyarországgal mi történik, az nem teljesen világos, mármint a menetrendet illetően, mikor lesznek újra tervezve, újra beütemezve a két jelöltek a meghallgatásai, illetve azt is látjuk, hogy elég nagy feszültség van az Európai Parlament szakbizottságaiban más jelöltekkel kapcsolatban is, például a belga jelölt Didier Reynders kapcsán, vagy pedig a francia jelölt Sylvie Goulard kapcsán, akik az egyik a liberális csoport, a másik a szociáldemokrata csoportnak a jelöltjei, és akikkel kapcsolatban szintén összeférhetetlenségi, illetve hát vagyoni helyzet jellegű kifogások, korrupciós kifogások merültek fel. Tehát ők megkapták a francia és a belga jelölt a jogi bizottságnak a jóváhagyását, viszont azt látjuk, hogy az Európai Parlament szakbizottsága még nem mondott végleges döntést, és elég feszült volt a hangulat a két meghallgatáson. Ezek a mai nap történtek meg itt az Európai Parlamentben.
Ön említette azt, hogy ugye már más jelöltekkel is gond van, de azok amúgy átmentek az újonnan bevezetett jogi bizottsági szűrőn. Első látásra az a kívülálló, a laikus véleménye, hogy hát megint a közép-kelet-európai államoknak a jelöltjein verik el a port. Továbbra is kettős mérce van az elbírálásban.
El kell mondanom, hogy nem csak a külső megfigyelők fogalmaznak meg ilyen véleményt, hanem itt az Európai Parlamentben a parlamenti képviselők is, illetve más politikusok. Egészen egyszerűen azért, mert azt látjuk legalábbis Tócsányi László esetében, hogy politikai döntés született a júri bizottságban. Azért mondom, hogy politikai döntés, hiszen itt a két jelölt, a Rovana Plumb és a két visszautasított jelölt, Rovana Plumb, a szociáldemokrata csoportnak a jelöltje, azáltal, hogy Romániában a PSD kormányzó párt jelöltje, Tócsányi László pedig akkor is, ha nem formálisan nem a Fidesznek a tagja, viszont a magyarországi nagyobbik kormányzó párt jelölte, illetve a magyar kormány Orbán Viktor miniszterelnök jelölte erre a tisztségre, és úgy néz ki, hogy a politikai döntés hát abból áll, hogy akkor, hogyha a két legnagyobb csoport, a néppárt egyik jelöltje, illetve a szociáldemokrata párt, vagy csoportosulás egyik jelöltje gondokkal küszködik, akkor ebben van egy politikai egyensúly. Na most nyilván tagja vagyok én is, jó magam az Európai Parlamentnek politikusként, az RMDSZ Európai Parlamenti képviselőjeként, és azt azonnal el kell mondani, hogy ez egy politikai testület, az Európai Parlament egy politikai testület, mind ilyen nyilvánvaló, hogy politikai döntéseket hoz meg. Nem biztos viszont, hogy méltányos az, hogy egy jelölt, gondolok most Tócsányi Lászlóra, de akár a román, akár a francia vagy belga jelöltre, tulajdonképpen nem igazából szakmai megítélésnek, hanem szakmai és politikai megítélésnek van alávetve ezáltal az új mechanizmus által. Mindezek mellett viszont ezzel kell szembenézni, és az, hogy az Európai Parlament a május 26-i választások után sokkal töredezettebb politikai szempontból, nincs már egy kategorikus többsége az Európai Néppártnak, amellyel uralhatná az Európai Parlament működését, nem elég a kétpárti, sőt néha a hárompárti koalíció sem, négy csoportra van szükség ahhoz, hogy egy kétharmados többséget lehessen elérni az Európai Parlamentben. Ez a politikai töredezettség mutatkozik ki most ebben a, hát nevezhetem politikai iszabbirkozásnak, ami az Európai Parlamentben folyik ezekben a napokban.
Érdekes a felvetés, mert még egy pici ideig maradjunk Trocsányi Lászlónál, aki korábban ugyebár igazságügyminiszter volt Magyarországon, és Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek délelőtti reggeli műsorában a Kossuth Rádiónak kifejtette, hogy egyedüli nagy vétke az európai szervekkel szemben az, hogy a jogi alapot teremtette meg arra, hogy Magyarország ne engedje be az illegális bevándorlókat. Lehet egy ilyen háttere a dolognak? Én nem akarok spekulációkba menni, csak...
nyilván, hogy én nem, nekem nem tisztem az, hogy Orbán Viktor szavait akár megerősítsem, vagy ne erősítsem meg, ez egy politikai interpretáció. Nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy helytáll ez, mind ahogy még egy észrevételt megfogalmaznék, most anélkül, hogy neveket mondjak, egy nagyon jeles romániai magyar jogásztal, alkotmányjogásztal álltam szóba pont az elmúlt napok során, két vagy három napja, aki elmondta, hogy személyesen ismeri Trocsányi Lászlót, és fantasztikusan magasan vélekedik Trocsányi úrnak a szakmai képességeiről és a tapasztalatáról, arról a szakmai szintről, amit a most már volt magyar jelölt fel tud mutatni. Nyilván, hogy a szakmaiság az egyik része a történetnek, a másik része az a saját átlátható és mindenki által megismerhető, mondjuk azt, hogy pénzügyi magatartása, vagy a pénzügyi, a politikai kodexeknek a betartása, és a harmadik része az, amire Orbán Viktor miniszterelnök úr utal, és pedig a politikai töltet. Egy jelölt az soha nem az űrből érkezik, soha nem egy egyszerű technokrata, hanem valamilyen tagállamból, valamilyen kormány által nevesítve érkezik meg Brüsszelbe, és akkor nyilván, hogy annak a tagállamnak a teljes politikai magatartását, illetve annak a kormányzó pártnak vagy kormánykoalíciónak, amely őt nevesíti, a politikai hátterét hozza magával Brüsszelbe. Én úgy vélem, hogy igaza van Orbán Viktornak, és úgy vélem, hogy nagyon sokan akkor, amikor ezt a döntést meghozták, azt látták, hogy itt egy olyan jelölt van, aki Magyarországról érkezik, és tudjuk azt, hogy itt az Európai Uniónak sajnos az egyik fele, mondjuk azt, hogy a nyugati fele, állandóan demokrácia leckéket akar feladni az unió másik felének, a keleti felének. Most ez van, amikor jogos, van, amikor jogtalan. Azért beszélünk arról, és én magam is többször mondtam az elmúlt egy évben, különféle vonatkozásokban, ráadásul sajnos gazdasági vonatkozásban is, hogy létezik egy kettős mérce, amelyet látunk, és amely esetében nem arról van szó, hogy mi keletiek valamilyen hiányosságokat szeretnénk álcázni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy olyan helyzetben vannak a közép-kelet-európai országok többségükben, akár gazdasági szempontból, akár társadalmi, szociális szempontból, akár a múlt szempontjából, hiszen azt azért ne felejtsük el, hogy most lesz ugye pár napon belül a berlini fal lebontásának a 30. évfordulója, és azért ne felejtsük el, hogy mi, kelet-európaiak 50 éven keresztül a vasfüggöny rosszabbik oldalán éltük meg a történelmet. Azt se felejtsük el, hogy tipikusan mi, kelet-európaiak nem voltunk gyarmatos államok, és hogy látszik, hogy ezek a múltbeli elemek olyannyira meghatározták a mi társadalmainkat, hogy léteznek olyan értékek, amelyeket nem feltétlenül osztunk ma meg az Európai Unió nyugati felével. Na most ez az a szakadék, amit nyilvánvaló nem mélyíteni kellene, és én is igyekszem úgy fogalmazni, hogy a szavaim által semmiképpen még a hallgatókban sem, vagy önben, mint kérdező, nehogy a szakadékot mélyítsem, mert ezt a szakadékot kell áthidalni, ettől függ a mi jövőnk is az Európai Unió keretein belül.
Ami majd a következő időszakban fog kikristályosodni. Most e téma lezárásaként csak annyit kérnek öntől, hogy mi történik abban az esetben, hogyha a jövő keddig, ahogy említette, nem zajlik le ez a meghallgatási sorozat, és a biztos jelöltek nem kapnak zöld utat, hogy az Európai Parlament plénuma elé álljanak.
Jövök eddig szinte bizonyos, hogy nem zajlik le, vagy nem ér véget a folyamat, hiszen itt két olyan jelöltről van szó, a Magyarország, illetve Románia jelöltjeiről, akik későbben kezdik meg a folyamatot, tehát valószínűleg, hogy itt valamilyen késésekre kerül sor. Az Európai Parlamentnek a következő plenáris ülése Strasbourgban október 21-én kezdődik, és addig kellene befejeződjön a folyamat, a mi jelöltjeink, most azt mondom, a mi, hát a Románia és a Magyarország jelöltje esetén is, 21-én, a 21-én kezdődő ülés szak valamelyik napján meg kellene szavazni az Európai Parlament által, az Európai Parlament plénumában az új Európai Bizottságot, amely november 1-én veszi át a mandátumát. A szavazástól tudni kell azt, hogy egy szavazatot fog leadni az Európai Parlament, tehát ott már nem veszük újra a személyről szóló szavazást, vagy a biztosok külön-külön való megszavazását, akár csak Bukarestben egy új kormány, vagy bárhol a parlamentek előtt egy új kormány beiktatásakor, a parlament egy szavazatot ad le a teljes kormányzatról, illetve a mi esetünkben az Európai Bizottságról. Tehát az Európai Parlament plénuma nem fogja külön-külön szavazás alá venni a jelölteknek a népszavazatot.
Egy érdekes kijelentése volt a beszélgetés elején, is erre visszatérnék, hogy hát a Szociáldemokrata párt nevezte meg ismét az új jelölteket, nem a román kormány. Na már most tudjuk, hogy milyen helyzet állt fenn tegnap óta itt a belpolitikai életben. Szombaton szavaz a román parlament a Viorica Dencsile vezette kabinetről. Ha gyökeres változás áll be, akkor még van lehetőség a jelölt személyeknek a kicserélésére? Vagy most már ők, Nika és Gabriel Lácsot kőbe vannak vésve?
Na most azonnal itt egy hibaigazítást kell beiktatni. Már nem érvényes az, hogy szavaz szombaton a parlament, a bizalmatlansági inflájdon a legújabb bukaresti döntések szerint jövő csütörtökön lesz vita és szavazás, tehát a jövő hétnek a csütörtökén, ezt ezelőtt körülbelül egy órával döntötte el a két háznak az együttes bűrója. Hál' Istennek, hogy a villámkommunikáció világában élünk, és követni lehet Brüsszelből is a bukaresti történéseket.
Könnyű, önöknek van vörös vonal ezek szerint, úgy, mint régen a régi időkben.
Az összes zsebünkben nem, vörös vonal nincs, hál' Istennek nincs vörös vonal, viszont nekünk ugye akár Bukarestben, akár Brüsszelben politikusoknak most már lassan minden zsebünkben egy okostelefon, vagy tabletta, táblagép, vagy más kommunikációs eszköz kell, hogy legyen, hogy állandóan való időben legyünk az eseményekhez kapcsolva. A helyzet az, hogy én fenntartom a kijelentésemet, tehát valóban az történt, hogy a SZD jelöltjeiről van szó, és az, hogy létezik egy szabályzat, amely szerint a kormány kell nevesítse az európai biztosi jelöltet, ez nem csak attól függ, hogy most a kormányfő éppen milyen minőségében ír alá, vagy hol írja alá azt a dokumentumot, a Pártszékházban, vagy a Viktória Palotában, hanem attól is függ, hogy a kormány valamilyen fajta konzultációt hivatalosat, vagy kevésbé hivatalosat elvégez. Ezt úgy nevezik, hogy strukturált párbeszéd, az intézmény közötti párbeszéd. Nyilván, hogy akkor, amikor jól tudott kormányfőként, hogy az ellenzék, az államfő és nagyon sok más fontos intézmény, minimum mondjam azt, hogy tartózkodással, ha nem ellenszenvel fogja nézni a javaslatodat, akkor egész biztos, hogy valamilyen fajta párbeszédre, struktúrált párbeszédre módot kell ejteni. Az, hogy nem, történt ez meg, annak a jele az is, hogy tulajdonképpen nem tudjuk egészen biztosan, hogy létezik-e egy hivatalos jelölt. Várhelyi Oliver nagykövet úr esetében tudni kell, hogy Magyarország második jelenleg aktuális jelöltje, akit hivatalosan már az elmúlt hét péntekén nevesített a magyar kormányfő, Orbán Viktor, ő a brüsszeli magyarországi állandó képviseletnek a vezetője, egy tapasztalt személy, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy a múlt pénteken nyilvánvalóvá vált a következő magyar jelölt. Ez egy hivatalos nevesítés, ezzel Várhelyi Oliver elkezdte az Európai Parlamenttel való viszonyát, a folyamatot, amelyen át kell esni. Romániából hát nem tudjuk Dánnika, de hát már augusztusban Ursula von der Leyen úgy Dánnika, mint pedig Rovana Plumb esetében kifogásokat, fenntartását fogalmazta meg egy augusztus közepén megejtett telefonbeszélgetésben Viorica Dencsilőval. Úgyhogy most akkor, hogy létezik egy tartalékjelölt a kolozsvári hölgy Gabriela Csotta államtitkárasszony esetében, ez megint olyan, hogy akkor most van jelölt, vagy nincs jelölt, és ha van jelölt, akkor ki a jelölt? Mert egy jelölt kell, hogy legyen. Ki fogja letenni a jogi bizottságban a dokumentumait megvizsgálás véget? Tehát ez egy ilyen balkáni történet, persze látjuk, azt nem tudjuk überolni itt Brüsszelben, ami Bukarestben történik, de látjuk azt, hogy most egy nagyon-nagyon nehéz időszakot, válságidőszakot él meg a bukaresti, vagy általában az országos politizálás, és nagyon tartok attól, hogy ezt a válságot sem az elnökválasztás, sem a következő hónapok, sem a bizalmatlanság indítvány nem fogja feloldani. Ennek a válságidőszaknak az igazi feloldása az csak a parlamenti választásoktól várható jövő év végén, vagy esetleg valamivel korábban.
Mégis megkérdem tőle, miután megköszönöm a pontosítást, én még ott maradtam, hogy szombaton lesz a szavazás. Úgyhogy köszönöm a pontosítást, ezek szerint eltolódott, de ha bukik a Döncsil a kabinet, és új struktúra állhat fel, gondolom, hogy rögtön Klaus Janis államelnök lép majd színre, megváltoztatható-e még a jelölt személye?
Ha bukik a kormány, ez nem jelenti azt, hogy a szavazat után a következő 10 percben van más miniszterelnök és más kormány.
De van államelnök, aki alig várja.
Hát van államelnök, nyilván az államelnök használhatta volna, hogyha valóban egy annyira merész és aktív államelnök, akkor kihasználhatta volna azt az alkotmányos, hát mondjuk senki földjét, vagy semlegességet, hogy tulajdonképpen valóban a biztos nevezésnek a joga a kormányfője, Viorica Dencsilőé jelen pillanatban, viszont a külpolitikát az államfő vezeti, Románia alkotmánya értelmében. Az Európai Tanács ülésein Klaus Johannis képviseli Romániát. Tehát, hogyha merészet akart volna lépni, akkor azt megtehette volna az elmúlt napokban is. Láttuk azt, hogy volt egy ilyen fél lépés, nem igazán egy teljes lépés. Én kétlem azt, hogy a bizalmatlansági indítványnak az elfogadása következő 24 órájában történik valami a brüsszeli jelölttel kapcsolatban, hiszen továbbra is addig, amíg új miniszterelnök nem lesz, Viorica Dencsilő és a PSD kormány fogja ellátni ügyvivő kormányként a bizalmatlanság intány bukása után az ország ügyeit, addig, amíg egy új kormány és egy új miniszterelnök meg nem kapják a parlamentben az ittatási szavazatot.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják, élőben vagyunk Winkler Gyula európai parlamenti képviselő úrral, aki Brüsszelben tartózkodik, és az új jelöltekkel kapcsolatos helyzetet vázolta eddig. Hallgató van, ahol alban jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, aki a jelöltektől független témában szeretne önhöz fordulni. Hallgassuk meg, azt javaslom. Haló!
Haló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én a nyugdíj törvénnyel kapcsolatosan akarnák egy kérdést feltenni.
Hát ez európai szinten nem tudom, hogy mennyire aktuális. Lássuk, röviden kérném szépen.
Röviden. A nyugdíjpontot megemelték. Nekem van egy pont. Emelkedett 151, de akinek 10 pontja van, emelkedett 1500-at. Úgy hiszem, mindenki azt a jussát, amiért dolgozott, megkapta a nyugdíjazáskor. Miért kell azt a szakadékot nagyobbítani? Ennyi lenne a kérdés. Köszönöm szépen.
Hát nem tudom, hogy Winkler Gyula európai parlamenti képviselő úr illetékes ebben. Ez európai szintű, vagy Romániával kapcsolatos, hogy a
illetékesek nem vagyunk, tudnélik a szociális jutatások tekintetében a tagállamok kompetensek dönteni, így nem Brüsszelben, hanem Bukarestben hozzák meg a nyugdíjtörvényt. Én remélem, de mindenképpen a beszélgetés után Csép Andrea képviselő asszony, aki amúgy pont marosvásárhelyi, hát fel fogom őt hívni és jelzem ezt a kérdést, de röviden én válaszolni tudok a hallgatónak, vagy a kérdezőnek, igaza van, nem kell mélyíteni a szakadékot. A helyzet az, hogy az elmúlt 30 esztendőben legalább 4 vagy 5 nagy nyugdíjátszámítási, nyugdíjrendezési törvény volt Románia. Én körülbelül 5-re emlékszem ez alatt a 30 esztendő alatt, és pontosan abból kifolyólag, hogy a 90-es évek során, 1991-től egészen 99-2000-ig többször voltak olyan különleges nyugdíjazási törvények, amelyek előrehozott nyugdíjba vitték vagy engedték a bizonyos életkort és bizonyos munkaidőt elérő személyeket, pont azért, hogy csökkentsék a nyomást akkor, amikor az ipari vállalatok felszámolódtak. Én amúgy Hunyad megyei vagyok, tehát pontosan emlékszem ezekre a nyugdíjazási törvényekre és azoknak a sok jó, de nagyon sok rossz hatására is. Jelen pillanatban egy olyan egyenlőtlenség áll fenn a nyugdíjrendszerben, amit valahogy rendezni kellene. És nyilvánvaló, hogy ott a pontrendszer kapcsán állandóan eszünkbe jut még egy másik történet, és ez pedig a különleges nyugdíjaknak a helyzete, és gondolok itt nem csak a politikusokra, a képviselőkre, szenátorokra, polgármesterekre és a többi, hanem gondolok azokra a rengeteg speciális nyugdíjra, ami más ágazatokban jelentkezik. Tudjuk jól, hogy a katonaságtól kezdve nagyon sok más ágazatnak van egy külön nyugdíjpénztára és különleges nyugdíja. Lehet, hogy ezeknek a száma nem túl nagy. Lehet, hogy ezeknek a nyugdíjaknak a költségvetési hatása nem költségvetésrengető. Viszont a társadalmi hatás az fantasztikusan kártékony, hiszen akkor, amikor azt látja valaki, hogy egy hozzá hasonlóan a régi, ugye kommunista időkben is dolgozó, most a 89 utáni időkben is dolgozó személy, és a másik, vagy a szomszédja, vagy az egykori munkatársa között esetleg ötszörös, hatszoros, sokszoros nyugdíjkülönbség van, akkor világosan érthető az, hogy nem méltányos jelen pillanatban a romániai nyugdíjrendszer. Van ezen a területen az LMDF-nek nagyon sok javaslata és elképzelése, viszont sajnos mi rendszerint nem tudunk egyedül dönteni a bukaresti parlamentben a saját 6%-unkkal, mindig szövetségeseket kell keresni a jó döntések érdekében, de mindenképpen, és ezzel zártnám, igaza van a hallgatónak, nem méltányos az, ami történik, és lesz egy beszélgetésem Csép Andreával, Maros megyei képviselőasszonnyal letekintettem.
Engedje meg, hogy hozzátegyem, hogy zárjuk be a zárójelet, mert hogy ne legyen olaj a tűzre, mert hogyha elkezdünk nyugdíjakról és méltánytalanságokról beszélni, akkor egészen eltérünk a tervezett témáktól. Ön fiatalember, tehát a nyugdíjazásig még bőven van dolga.
Köszönöm szépen ezt a megjegyzést, hogy fiatal.
Aktív. És van bajuk elég azért az Európai Parlamentben is. Csak két témával kapcsolatosan szeretném megkérdezni a további lépésekről. Ugyebár október nem csak arról híres, hogy véglegesítődik az új Európai Bizottságnak a felállása, a személyi összetétele, hanem október 31-e. Brexit dátuma. Na most Boris Johnson, a brit miniszterelnök továbbra is veri a vasat, hogy hatodik hosszakad, ha lesz megállapodás, ha nem lesz megállapodás, a Nagy-Britannia kilép az Unióból, és ha minden igaz, akkor a mai nap folyamán már eljutottak az Európai Unióhoz a megállapodási javaslataikat, az újakat. A tagság megszüntetésének az újabb feltételeiről. Ez az egyik forró téma, hogy lesz-e Brexit megállapodással, vagy megállapodás nélkül, hogy körvonalazódnak a dolgok. És a másik dolog, ami újabban borzolja a kedélyeket itt az egész Európai Unióban, és főleg itt Közép-Kelet-Európában, mert most mi vagyunk a fekete bárányok, úgy tűnik a fejlett államok vezetőinek a szemében, az, hogy az olasz kormány az országban született 12 éves koruk előtt odaérkezett külföldi gyerekeknek óhajt olasz állampolgárságot adni, és a szavazati jogot 18-16 évre lecsökkenteni, ami jelentős változást okozhat a népesedés körében, illetve hát a politikai döntéseknek a körében. Téma ez az Európai Parlamentben.
Na, akkor vegyük sorjában, mert két kérdés van, tulajdonképpen több, mint két kérdés. Talán az utóbbival kezdeném, az olasz kormány beharangozott döntéseiről beszélnék, és itt ez egy érdekes dolog, van egy ország már az Európai Unióban, itt Ausztriát neveztem meg, ahol 16 éves kortól kezdődően szavazhattak a fiatalok. Ez egy érdekes felvetés. Mi magunk az LMDSZ-ben is afele tendálunk, illetve nem tudom, hogyha létezik egy hivatalos, leszögezett álláspont, de afele tendálunk, hogy támogatjuk ezt a gondolatot. És tesszük ezt azért, mert hogyha összehasonlítjuk egy picikét azt, hogy 16 évesen ezelőtt, mikor volt az, ezelőtt 40 évvel, én jó magam mennyire voltam tájékozott a világnak az ügyeiről, és mondom ezt úgy is, hogy nyilván, hogy a kommunista Romániában, amikor én voltam 16 éves, senki nem volt tájékozott igazából, vagy nagyon kevesen lehettek azok, de akárha a vasfüggönynek a jobbik oldalán éltem volna, mennyire lettem volna 16 évesen tájékozott, és milyen mértékben, hányszor jobban, mennyire jobban tájékozottak ma a fiatalok, és mennyire markánsabb a véleményük mindezelőtt 30-40 esztendővel. Ez elsősorban az információ mennyiségből és a társadalmi változásokból kifolyólag. Tehát én nagyon sok érvet tudnék felsorolni amellett, hogy igenis, egy 16 éves fiatal akkor, amikor tulajdonképpen a saját maga jövőjéről avatkozik bele a döntésekbe, a saját, látjuk most a klímaválság elleni fellépést, látjuk azt, hogy milyen népszerű a felelősségvállalástól szóló vita, a jövővel kapcsolatos felelősségvállalásra gondolok itt most a fiatalok körében, és akkor azt mondom, hogy igen, nagyon is megszívlelendő az, hogy 16 éves fiatalként tudsz már szavazni, véleményt nyilvánítani a saját jövőddel kapcsolatban, hiszen egy szavazás, egy választás az mindig a jövőről szól. Az állampolgárság kérdése, most hadd mondjak csak annyit, hiszen itt ön nekem két konferencia témát vetett fel, de mégiscsak keretbe kell foglalni a válaszokat. Az állampolgárság kérdéséről mondjam azt, hogy ez szigorúan tagállami kompetencia. Tehát úgy, ahogy Romániában létezik döntés arról, hogy kettős állampolgárságot ajánl fel Románia a Pluton túli állampolgároknak. Magyarország esetében, hogy kettős állampolgárságot ajánl fel a Kárpát-medencei vagy a világban bárhol élő személyeknek, akiknek a felmenői magyar állampolgárok voltak valaha. Más ország esetében az Európai Unióban nem létezik kettős állampolgárság, például Hollandia nem ismeri a kettős állampolgárságnak a rendszerét, hogyha meg akarod szerezni a holland állampolgárságot, akkor le kell mondjál bármilyen más államnak az állampolgárságáról. Nyilván, hogy a kérdés az a migrációs válság kontextusában értendő, és itt csak eszébe juttatom a tisztelt hallgatóknak, hogy 2015 óta, amióta a migrációs válság csúcsa volt, ugye a több mint 1 millió bevándorló valaki 2015-ben itt egy erdőn mezőn keresztül vonultak Németország felé, majdnem azt mondtam, hogy a paradicsom felé, akkor viszont a bevándorlási jogi háttér azóta sem rendeződött. Az úgynevezett Dublini egyezmény, amiről én önnel is sokat beszélgettem itt a naplakészben az elmúlt években, nem lett megreformálva, tudniillik, nincs közös vélemény, nincs közös álláspont a tagállamok között. Ilyen körülmények között persze, hogy egyféle magatartást lehet elvárni egy olyan országtól, mint Olaszország, amely a bevándorlásnak az első ütköző, legforróbb ütköző zónájában van, a földrajzi fekvéséből kifolyólag, és egészen más megközelítés várható el például a kelet-európai vagy közép-európai tagállamoktól, külön kiválképpen azok esetében, akik valamikor a történelemben 1500 vagy 150 vagy 200 esztendővel nem rendelkeztek gyarmati birodalmakkal. Tehát ez egy nyitott kérdés továbbra is, egy fájó pont az Európai Unióban. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság a következő egy-két esztendőben tud-e közös álláspontot kialakítani. És akkor a másik nagy konferencia téma, amit felvetett, a Brexit. Valóban Boris Johnson és a kormánya egy javaslatcsomaggal jöttek Brüsszelbe, nem volt lehetőségem tanulmányozni még behatóan ezt a javaslatcsomagot. Egy dolog látszik ki belőle, és pedig az, hogy valahogy közeledni próbál a brüsszeli állásponthoz Boris Johnson azáltal, hogy az Észak-Írországi határ kérdésben elfogadja azt, hogy egy bizonyos időre Észak-Írország a Vámunió, illetve a közös piac része marad, ezáltal Észak-Írország valahogyan lecsatolódik az Egyesült Királyság területétől, vagy a szigetország a másik szigettől, és ez nyilván, hogy egy csomó technikai megoldást feltételez, hiszen itt most két külön határról beszél Boris Johnson. Lássuk egészen pontosan, hogy mit tartalmaz a javaslatcsomag, és valószínűleg, hogy már a következő napokban megjelennek a reakciók is itt Brüsszelben és az Európai Bizottság, illetve a parlament szintjén. Most mondom, a forró téma az Európai Parlament napirendjén a biztos jelöltek meghallgatása. Amúgy október 17-én és 18-án ezt a dátumot kell észbe tartani, a Brexitről érdemben nem csak híreket vagy véleményeket, hanem döntéseket is október 17-18-án fogunk megtudni, akkor, amikor a soron következő Európai Tanácsnak az ülése, az állam és a kormányfők Brüsszelben tanácskoznak, és akkor nyilván napirenden elsősorban a Brexit dosszié, illetve az új brit javaslat fog szerepelni.
Tehát mindenképpen forró időszak következik, és sok minden kell eldöntessen még ebben az esztendőben. Na már most komoly kérdés volt, és vita témáját képezte, talán még nincs is lezárva, tehát újabb forduló lesz, heves viták és egymásnak feszülés témát fogja képezni a következő időszaknak a költségvetése. És amint a tegnap egyeztettünk és beszélgettünk, egyelőre ami sürget, az a jövő évi költségvetésnek a jóváhagyása, annak a véglegesítése. Ön viszont egy érdekes dolgot jelentett ki, a közelmúltban Aradon lezajlott 20. magyar-magyar gazdátalálkozón és szakmai fórumon, mégpedig azt nyilatkozta, hogy egy jó és egy rossz hírt kell közöljön az erdélyi gazdákkal, kismértékben, de növekedni fog a területalapú támogatás értéke a következő uniós költségvetési ciklusban, a vidékfejlesztési támogatásokra előirányzott összeg viszont csökken. Nos, hogy állunk ezzel a kérdéssel? Mennyiben várható döntés az év végéig, vagy átveszi az Európai Bizottság is azt a stílust, amit Románia már évek óta gyakorol, hogy a következő évi költségvetést ott né majd a múlt év példáján okulva az első negyed év vége fele hagyja jóvá?
Ezt a gyakorlatot nem is veheti át, mert azért itt Brüsszelben a törvényeket szokás betartani. Akkor is, hogyha szabályoknak a kiskapuit mindig-mindig megkeresi, hát végül politikusok, itt is a politikusok, a döntéshozók. akkor válasszuk ketté, mert két témáról van szó itt tulajdonképpen. Az első téma az a 2020-as évi költségvetés, és erről azt kell tudni, hogy ebben meglepetések nincsenek, tehát sem jó, sem rossz meglepetések. A Brexit hatásait bekalkulálva 2020-ban mindenki, aki az Európai Uniós alapok felhasználására építi az üzleti terveit, vagy a terveit egyáltalán, az meg fogja találni a számítását, legalábbis ami Brüsszelt illeti, ami a forrásokat illeti. Tudniillik, most október 20, hát ha jól tudom, ha jól emlékszem, akkor 22-én kedden, de mindenképpen azon a héten fogunk szavazni az Európai Parlamentben, Strasbourgban, a 2020-as évi költségvetéstől. A nehezebb kérdés az a 2021 utáni 7 éves költségvetésnek a témája, és valóban itt két dolgot kell elmondani, két dologról kell tájékoztassak. Az egyik az, hogy nincs egyesség, a második az, hogy késésben vagyunk már. És azért vagyunk késésben, mert valóban 2021. január 1-ig van még több mint egy esztendő, viszont a költségvetési procedúrák, a tagállamok és a parlament közötti egyesség, amely egyelőre még nem igazán van láthatáron, az azért időigényes folyamat, és ezek az egyeztetések, tárgyalások valóban áttörést talán jövő márciusban láthatnak, vagy addig következhetik be az áttörés. Mindenképpen most már senki nem a jelenlegi bizottságra gondol, senki nem a Juncker bizottság biztosaival akar tárgyalni, hanem az Ursula von der Leyen bizottságnak a tagjaival akarja, vagy képzeli ezt a költségvetést előkészíteni. Amit ön megemlített az aradi kijelentéseim, illetve az aradi tájékoztatásom kapcsán, mert ez egy tájékoztatás volt, az a jelenlegi helyzet. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy az Európai Bizottság javaslata, amit az Európai Parlament nem fogadott el, az arról szól, hogy Románia esetében, Magyarország picikét még rosszabbul áll, mint mi, Románia esetében egy nagyon-nagyon minimális növekedés, az a 0,6%-os növekedés várható a terület alapú kifizetések tekintetében. Ez tulajdonképpen nem is annyira kicsi, mert hogyha a részleteket nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy jelen pillanatban egy olyan 195 euró per hektár átlag támogatás létezik Romániában, átlag mondom, tehát itten nagy különbségek vannak a szántó, kaszáló, egyéb hegyi vidék, stb. Területek között, de az átlag támogatás 195, a következő 7 éves ciklusban várható ennek megemelkedése a 225 eurós értékre. Ez nyilván, hogy megint egy átlag érték, tehát senki ne azt értse, hogy ez az, ami ki lesz fizetve, attól függ, hogy hol vagyunk, attól függ, hogy mit termesztünk, és stb. Viszont a vidékfejlesztés tekintetében valóban aggasztó, hogy 15%-os csökkenés van előirányozva. Ez pénzben egy olyan 1,2 milliárd eurót jelent, ez sok pénz, ez tekintélyes forrástól való elesés, akkor, amikor azt látjuk, hogy valóban a vidékfejlesztés az tulajdonképpen az életszínvonal kérdése, hiszen az, hogy a vidéki élet az, vagy a vidék lakhatóbb legyen, a vidéki élet az élhetőbb legyen, az attól is függ, hogy létezik-e akár kulturális infrastruktúra, orvos, vagy egészségügyi infrastruktúra, akár maga a szállítási, közlekedési és kommunikációs infrastruktúra megközelíti-e a városi infrastruktúráknak a szintjét. Tehát itt komoly teendők vannak. Amúgy az Európai Parlament még nem szavazott a közös agrárpolitikai dossziékról. Három dosszié van összesen, nem fogom most kibontani ezt a témát. Még nem szavaztunk, és valószínűleg, hogy a következő hetekben nem is fogunk szavazni erről a dossziéről, hanem azt fogjuk megvárni, hogy az új Európai Bizottság próbáljon meg közvetíteni a tagállamok és a parlament között. Nagyon sok éles kérdés van. Itt még egyet fogok csak megemlíteni.
Jó, mert nem lesz rá időnk már, sajnos.
Röviden mondom, a finn elnökségnek az eltökéltsége, hogy a jogállamisági kritériumokhoz kösse az európai alapoknak a kifizetését. Ez is egy nagyon forró kérdés, amiről sok vita válható.
két hallgatói vélemény is van. Egyik hallgató vonalban van, nagyon rövid választ kérek, és nagyon rövid kérdést tőle. Jó estét, vagy jó napot kívánok. Halló.
Halló. Abraham József vagyok, Kézdivásárhelyre. Szeretnék egy jogi kérdést tenni a képviselő úrnak.
Röviden kérném.
Azt szeretném megkérdezni, például volt egy olyan esetem, hogy bejött hozzám egy közméter víz, kiment 9, bejött 3, kiment 12. És ezért, amit én nem fogyasztottam el plusz vízét, beadtak a törvényszékre annélkül, hogy citációt is kaptam volna.
Húha, ez megint nem Európai Uniós kérdés, úgyhogy sajna.
Tessék ide figyelni, ez egy országos kérdés, mert van egy olyan...
De ez nem Európa, tehát Brüsszelből nem tudja megoldani a képviselő, vagy nem is tud hozzászólni, úgyhogy ne haragudjon ezt majd egy következő adásban.
Viszont, amikor... viszont valóban csak egy mondatban mondom el azt, hogy ez nem egy Kézdivásárhelyi történet, hanem nagyon sok helyen vannak hasonló helyzetek. Egyrészt a törvényes háttér, másrészt pedig az infrastruktúra kérdése, hogy mindenütt a mérőórák, a rendszerek azok működjenek jól, és ne legyen veszteség a csöveken. Mondtam egy általános véleményt, mert nyilván, hogy a téma az sokkal komplikáltabb ennél.
SMS-ben fordul Zoltán önhöz, azt írja, hogy tiszteletem a képviselő úrnak, hogy látszott az elmúlt 3 év RMDS-PCD együttműködése Brüsszelben. Szerintem az RMDS sokat ártott azzal, kiállt a PCD oldalán, írja Zoltán. Rövid választ kérnék szépen.
Erre a kérdésre sem lehet igazán röviden válaszolni, de jó a megfogalmazás, hogy az elmúlt 3 évben ez egy olyan történet volt, amiben mi minden politikai együttműködésben egyebet nem kerestünk, csak azt, hogy a célkitűzéseinket tudjuk megvalósítani. 6%-unk van a parlamentben, és soha nem fogunk tudni egyedül Bukarestben törvényt hozni, mindig kell hozzá egy partner. Amikor ez a partner vállalhatatlanná vált, vagyis az idén, az év elején, az idén tavasszal, akkor amikor az úzvölgye egyéb kérdések kapcsán az együttműködés lehetetlenné vált, akkor az együttműködést mindenféle hátsó gondolat nélkül megszakítottuk, felfüggesztettük, véget vetettünk ennek az együttműködésnek. Most pedig nyilván az rendelet, és ezt láttuk, bejelentés teljesen egyértelmű, akkor, amikor majd végre a parlamentben sor kerül a bizalmatlansági indítványra, akkor az RMDS meg fogja szavazni ezt a bizalmatlansági indítványt, vagyis a Döncsillő kormány bukását fogja megszavazni a bukaresti parlamentben.
Nem szombaton, hanem jövő csütörtökön. Köszönöm a pontosítást.
Ha igaz, csütörtökön 10 órakor kezdődik a vita a bukaresti parlament a két háznak az együttesülésén.
Köszönöm, tisztelt képviselő, rendelkezésünkre állt, figyeljük az eseményeket, és visszatérünk, ha újabb dolgok vannak. További jó munkát, köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm szépen, és tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat.